Közös testvéreim, a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom az igét, a 8. fejezetet olvasom a 22. verstől a 26. verssel bezárólag. Amikor Betsaidába érkeztek, egy vakot vittek Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha valami fák volnának, amelyek járkálnak. Azután ismét rátette kezét a szemére, az pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Személyes kérdésekkel, sőt, egyenesen személyeskedő kérdésekkel kezdem, testvéreim. Azt kérdezem, szeretitek-e az igazságot? Akarjátok-e az igazságot? Szeretitek-e a Bibliát? Szeretitek-e annyira a Bibliát, hogy igazán tanulmányozzátok a Bibliát? Hajlandók vagytok-e újat fölfedezni a Bibliában? Esetleg a régi megszokott igazságok rovására? Nyitottak vagytok-e a Biblia üzenete számára? Mert ha igen, akkor most aztán lehet tanulni. Ebből a részből lehet újat tanulni. De hát ehhez valóban szellemi bátorság kell, nyitottság kell. Azért appellálok ezekkel a személyeskedő kérdésekre kell arra, hogy milyen állapotban vagytok. Nyitottak, taníthatóak, szabadok, szerelmesei, nem a betűnek, hanem a szellemnek. Keresitek-e a dogma Krisztus mögött az igazi Krisztust, a betűk mögött a szellemet, és így tovább nyitottak vagytok-e, mert ha nem, akkor hiába kínlódok, erőlködök, én csak ellenkezést látok ki belőletek. De ha van taníthatóság, van nyitottság, akkor most mondom itt a kiváló alkalom arra, hogy együtt is tanuljunk. Most testvéreim, azt mindenki érzi, hallja, hogy ez a történet kilóg a többi evangéliumi történetek közül. Egy kicsit megütköztetően lóg ki a többiek közül. Ebben ilyen ízléstelen, csúnya dologról van szó, hogy köpés, Jézus köpött. Ez nem illik bele abba a képbe, hogy Jézus az Isten fia itt járt, és hatalommal gyógyított, köpött, szemibe köpött a betegnek. Márknál még egy másik helyen is van ez a köpés az előző fejezetben. Olvasunk egy süket némáról. Egy dadogó süketet vittek hozzá, ez fontosabb, mint a régi fordítás, az süket némáról beszélt, ez süketről, aki azért valamit dadogott, valamiféle tökéletlen beszédje csak volt. Hát hoztak egy ilyet Jézushoz, Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ez a jellemző Márkra ezt a mai esetet is, amit olvastam, a vakot kiviszi a faluból, kézen fogva kivezeti, itt is a tömegből kiemeli, diszkrétek Jézus gyógyításai. Nem látványosak, nem akar kápráztatni senkit, inkább zavarja Jézus érdekes módon a csodavárás. Pedig az egy előlegezett bizalom látszólag a csodavárás, de tisztátalan indítékok vannak mögötte. Jézus nem hajol meg az ilyen olcsó előlegezett bizalom előtt, hanem a mi esetünkben a vakot kézen fogja, és ő maga vezeti. Nem csodálatos lehet ezt azt, hogy Jézus már fogja a kezem, de még nem látok semmit, visz ki a faluból. Itt szintén azt mondja az ige a másiknál, Jézus félre vonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a betegnek a nyelvét, aztán az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, vagyis kihez hozzá, Istenhez vagy a beteghez? Gondolkozzunk, tehát figyeljük még egyszer, megérintette, az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effáta, azaz nyílj meg, nem Istenhez mond szólt, hanem a beteghez, és szinte fantasztikus, ha az ember meggondolja, hogy a eredeti összefüggés szerint, a görög szöveg szerint nem erről az, hogy nyílj meg, hanem azt mondotta, hogy effáta, azaz ember, légy nyitott. Azt mondják az egzegéták, hogy nem a fülét szólította meg, meg a nyelvét szólította meg, az ember szólította meg, ember, légy nyitott, és azután megnyílt annak a füle, és a dadogó beszéde, értelmes beszédre fordult. De testvérem, hát az embernek tényleg áhítatra indul a szíve, hogy 1500-2000 évvel így volt, amit a legmodernebb orvos tudomány mond, hogy nem a betegséget kell gyógyítani, a beteget. És itt Jézus is, amikor megszólítja a görög szövegből, meg a kor történeti összefüggésből, egy hatalmas kommentárban olvastam nagy gyönyörűséggel ezt a részt, nem azt mondja a fülnek, hogy nyílj meg, hanem ember, légy nyitott. A te zártságodnak egyik tünete az, hogy a füled is zárva van, a nyelved is leragad. Légy nyitott. Mint ahogy azt a másikat, akit vittek hozzá négyen, megbocsáttattak a bűneit, így szólította meg. És aztán ráadásul meggyógyította. Hát itt is először azt mondja, hogy ember, a te létedben légy először nyitott, és azután majd megnyílik füled is, megnyílik, megmozdul ez a te nehezen mozgó nyelved is. Na de az a különös, hogy és eközben köp Jézus. Na most testvéreim, én azt vallom a bibliatudósokkal együtt, hogy ez egy csodálatos őskőzet a bibliai hagyományokban, amely őskőzetre később rá rétegeződtek újabb rétegek, amelyekből már eltűnt ez, hogy Jézus köpött. Azt mondták, hogy ez nem, azért nem így volt, valahogy szebben ment, gyorsabban ment, istenibben ment ez. Az evangéliumok egymás után születtek, ezt már remélem mindenki tudja, ebben a sorrendben Márk, Máté, Lukács, János. Máténál, Lukácsnál már nyoma sincs annak, hogy Jézus köpött. Ott már magasztosabbak a gyógyítások, nem ilyen. Ahogyan minden más orvos is már abban a primitív világban gyógyított a nyálnak csodálatos, majdnem varázslatos gyógyító erőt tulajdonítottak. Tehát itt Jézus beigazodik a többi orvosok közé, és nyállal gyógyít. Ez eltűnik Máténál, Lukácsnál, mert túlságosan emberinek találták ezt. Van az evangéliumokban egy tendencia, és ez a tendencia az, hogy az egyszerűből nagyszerűt csinálni. A tendencia az, hogy Jézus csodákat tett, ez kétségtelen, ezt senki nem vitatja el. A tendencia az, hogy de nagy csodákat tett, aztán még nőtt, de még annál is nagyobb csodákat tett, de még csodálatosabb csodákat tett. Van egy ilyen tendencia, hogy fölemelni, magasztosítani a csodákat. Ennek a tendenciának a lenti pontja ez, hogy köpött és úgy gyógyított. Megütközünk ezen? És hajlandók vagyunk ezt végig gondolni, hogy igenis az evangéliumokban kitapintható egy ilyen tendencia, hogy ami egyszerű volt, azt megdicsőíteni. Aztán az a még csodálatosabb mindebben, hogy Jánosnál, a legszellemibb evangéliumnál megint visszatér az, hogy köpött sarat csinált, és a sarat rátette a betegnek a szemére. Engem ez megint olyan különös áhítattal töltött el, majd, hogy nem szójátékot csináltam belőle. Hol szerepel az, hogy Jézus köpött? A legelemibb és a legszellemibb evangéliumban. a legelemibb Márk és a legszellemibb János. Márknak még volt kapcsolódása az eredetiekhez, a legelemibb, a legőszintébb, a legrégibb, ahol még nem szégyelték az ige Jézus kötött. Aztán átmentek egy ilyen folyamaton, és különös módon a legszellemibb, a legmagasabb, a legcsodálatosabb evangélium, a János evangélium megint visszahajol és elvállalja, hogy igen, köpött és azt tette rá, a sarat tette rá a betegnek a szemére. Tehát testvéreim, ha ezeket hajlandók vagyunk becsületesen meggondolni, és a radikális kérdéseket föltenni, és így épülni, mert szerintem ezek a kérdések nem elfelé visznek az igaz keresztény hittől, hanem elmélyítik, befele visznek. Tehát itt két ilyen radikális kérdést vetek föl, aztán majd egy harmadikkal összefoglalom a két kérdést. Az egyiket így fogalmaztam meg, hogy hát Jézus is gyógyított, egyebek is gyógyítottak részint isteni hatalommal, részint orvosi tudománnyal, ahogy éppen akkor az orvosi tudomány állott. Betegek voltak, és mindenki a maga módján próbált gyógyítani. Ezek között volt Jézus is, és ő is gyógyított. Na most a kérdés itt az, hogy Jézus gyógyítása és a többiek gyógyítása között szakadék volt, vagy pedig híd volt. Ez nagyon meghatározza az egész keresztény gondolkodásunkat, hogy milyen feleletet adunk erre a kérdésre. Szakadék volt, vagy híd volt? Ha Jézus köpött és úgy gyógyított, akkor híd volt az ő gyógyításán a többiek között. Ha Jézus semmiféle ilyen természetes segédeszközt, mint ahogy egy gyógyászati segédeszköz volt a köpést, ha tetszik, hanem abban a világban így gondolkoztak, ha köpött, akkor nincs szakadék, hanem akkor híd van. Ezt a hidat Máté már lerontotta. Máténál már szakadék van, Lukácsnál szakadék van. János hozta vissza, hogy ne, akármilyen magas az Isten fiam, az ige testélet. És ezt, hogy az ige testélet, ez azt jelenti, hogy igenis híd van Jézus gyógyítása és a többiek gyógyítása között. Hát mondom, itt van egy kérdés, amire mindenkinek, aki azt állítja, hogy ő tanulmányozza a Bibliát, erre valamiféle feleletet adni kell. Szakadék volt Jézus munkásság és a többiek között, vagy pedig híd, vagyis erre a területre alkalmazva az alapállás itt az, hogy Isten gyógyít. Az Isten szereti a beteg embert és gyógyít. És az Istennek sokféle gyógyító tevékenysége van, az ő fiának, Jézusnak különleges gyógyító hatalmat adott, de a többieknek is adott gyógyító hatalmat, nem csak Jézusnak. Ez így van mind a mai napig is. Tehát kötelező-e, hogy egy nagy szakadékot ássunk az Isten egyéb gyógyító tevékenysége és a Jézus Krisztusban gyakorolt gyógyító tevékenysége között. Vagyis semmissé tegyük, lepocskondiázzuk a többit, az semmi, az a valami, amit Jézus csinál. Mert ez a hív embereknek a tendenciája azóta is. Szakadékot ezt föl, amaszt le, aki ismeri a ébredéses mozgalmakat, az embereket, a karizmatikus tendenciákat ebben a világban, azt tudja, hogy sajnos van egy ilyen, hogy nem, itt szakadék van. Amit Jézus csinál, az igen, a többet az rutin, az mechanizmus, meg kémia, meg ez, meg az, az semmi. Amit Jézus csinál, az a valami. Hát testvérem, aki így gondolkozik, az legalább tépje ki a Bibliából ezt a két lapot. Mert ez a két lap nem azt mondja. Tépje ki, legalább legyen becsületes, hogy igen, vannak ilyen zavaró mellékjelenségek, hogy köpött meg, úgy, ahogy a többi orvos úgy csinálta. Az tépje ki, mert akkor, ha ez kitépje ezt a kettőt, meg a János 9-et, ahol szintén a vak gyógyítása, ezt a három lapot kitépi, akkor lehet mondani, hogy Jézus és a többiek között szakadék van. De ha ez benne van a Bibliában, és benne hagyja, akkor igenis erre a kérdésre, hogy szakadék vagy híd, csak az a becsületes válasz adható, hogy híd. Vagyis Jézus gyógyítása mögül vissza kell, hogy úgy mondjam, húzódni, és Isten dicsőíteni, hogy az Isten gyógyító Isten. És Jézus Krisztusban csodálatos, különleges gyógyító hatalmat adott, de híd vezet innét oda, hogy és másoknak is adott. És a mai napig is adott Isten gyógyító hatalmat másoknak is. És Isten gyógyító szeretetét kell megköszönni mindenféle gyógyulásban, gyógyító erőfeszítésben, és valami módon a Krisztusságot, ezt a furcsa szót mondom, fölismerni minden kézben, amelyik tud gyógyítani. Szerintem ez a keresztény szemlélet, ha ez a két-három oldal benne van a Bibliában. Tehát nem közönséges jelentősége van Márknak és ennek a résznek, és ezért kérdeztem személyeskedve, hogy hajlandók vagytok-e gondolkozni, tanulni, újat fölismerni. Márk visszanyúl a legrégibb időbe, és onnan kezdve emelték Jézus dicsőségét, állítólag emelték, szerintem egy kicsit eltorzították. Semmit nem von le Jézus dicsőségéből azt, hogy így gyógyított, ahogy ez történt. Tehát igenis Jézus beigazodott a Isten gyógyító szeretetébe, és neki több hatalma volt, ő jobban tudott gyógyítani, ezt senki nem vitatja el, de ő nem akar szakadékot ásni maga közé és a többiek közé, hanem beállt alázatosan Isten gyógyító szolgálatába. És ez a keresztény szemlélet, hogy történik Isten gyógyító szeretete, ma is ebben a világban különös lehetőségünk van azáltal, hogy a Jézus nevét hívhatjuk segítségül, ezáltal Isten gyógyító szeretete különlegesen megárad, erre van ígéretünk, hogy Jézus nevében különleges gyógyító hatalmat vehet az ő népe, de ezt nem azon az áron, hogy lepocskondiázza a többieket, és nem veszi észre a többieknek a gyógyító szerény, gyógyító tevékenységében Isten gyógyító szeretetét. Ez tehát az egyik alapvető kérdés, ami ebből a történetből elénk kerül. A másik ilyen alapvető kérdés, ami ugyancsak lényegileg összefügg ezzel, az, hogy pillanat vagy folyamat. A gyógyulás pillanat műve vagy folyamat műve. Itt megint azt mondom, hogy aki kitépi ezt a lapot a Bibliából, az igazolhatja, hogy folyamat műve, illetve pillanat műve. Mert a többi történetekben általában az van, hogy Jézus hozzányúlt, vagy hozzányúltak Jézushoz, az a férfolyáshoz azt, hogy és meggyógyultak. Itt viszont szerepel ez a szó, hogy ismét. Először megérintette annak a vaknak a szemét, és kérdezte, hogy látsz-e valamit? Azt mondta, hogy embereket látok, mint a fát járnának. Egy nagyon költő, művészet leírás. Nem pontos körvonalakat, akár fák is lehetnek meg, csak nézd, mi fák járkálnak. Tehát látszik, hogy valami olyan körvonalszerű, valami homályos valamit látod, de ez még nem volt az igazi látás, és erre ismét megérintette Jézus a szemét, és akkor nézett, és onnan kezdve világosan váltott, és meggyógyult. Azt mondják ugyancsak a szakemberek, itt ez a szó, hogy meggyógyult, ez egyenesen orvosi szakkifejezés, a teljes rehabilitáció, a teljes státusznak, az egészséges státusznak a helyreállása. Ez, hogy meggyógyult, az mondom a görög szövegnek a fontos orvosi értelmezése, hogy teljesen helyreállt az egészsége. Tehát itt a probléma ez, hogy pillanat vagy folyamat. És megint azt mondom testvérem, hogy a tendencia az volt az előbbi tendenciával párhuzamosan, hogy nem folyamat, hanem pillanat, mert az mutatósabb, nem? A folyamat az lassú, esetleg évekig, hosszú ideig tart, ez nem a mutatós. Ha Jézus nagy volt, akkor pillanat alatt gyógyított. Hát, hogy folyamat az azt jelenti, mint a többi orvosod. Még egyszer hozzá kellett nyúlni, még egyszer megérinteni. Ez kicsit levon Jézus nagyságából a folyamat. A pillanat az dicsőíti Jézust. Na hát mondom, akinek ilyen gondolkodása van, az megint csak tépje ki ezt a lapot, mert ez arról beszél, hogy nem pillanat, hanem folyamat. És ez megint csak hallatlanul fontos kérdés, testvéreim. De megint csak vannak keresztjének, akik esküsznek a pillanatra. Megtértél, mondd meg, melyik nap, melyik órájában, melyik percében tértél meg. A pillanat az hiteles, a pillanat az hiteles. Az, hogy Isten napról napra, évről évre csöndesen édesgetett be az ő világába, az sem, ez nem kereszténység. Mondd meg a pillanatot, mikor születtél újjá. Ha nem tudod a pillanatot megmondani, akkor nem születtél újjá, mert igenis Isten pillanatokban dolgozik. Ez a történet pedig azt mondja, hogy folyamatban dolgozik az Isten. Óriási döntés, ez nem is mérik fel a testvérem az első hallása, ilyen óriási ez a döntés, az Isten. Tényleg pillanatban dolgozik, vagy időben. Nekem ez a hitvallásom, hogy időben. És még akkor is, ha mondjuk van egy damaszkuszi pillanat, Pálnak a nagy látomása, az igazság az, hogy elő volt az készítve, az a pillanat, isteni előkészítésben, István vértanú halála és sok vita a keresztényekkel, amiről a Biblia világosan beszél, hosszú vetekedés a zsidókkal, és az már mind az isteni előkészítés, az már a folyamat volt, amiből egy pillanat fölragyogott, de a folyamat előtte is volt, és utána is volt. És Péter apostol mely pillanatban lett oszlop apostol, amikor ide-oda bukdácsolt, és a folyamat állandó volt, a pillanatok megtévesztőek voltak. Na tehát mondom, itt van egy döntő kérdés, hogy a keresztény élet pillanat vagy folyamat műve, és ez a történet megint csak azt vallja, hogy folyamat. Na ez volt a két alapkérdés, szakadék vagy híd, hitem szerint híd vezet Jézus gyógyításától, Isten mindenféle gyógyító szeretetéhez, pillanat vagy folyamat, erre az az én hitvallásom, hogy vannak kiemelkedő pillanatok, amit tudatunkban talán pillanatok vannak, az Isten munkájában folyamatok vannak. Tehát folyamat, és ezt a folyamatot, ezt a drága jellegét az Isten munkának, ezt hála Istennek legyen áldott Isten, már még megőrizte. Amikor volt bátorsága így megírni ezt a történetet, hogy ismét. Előszörre is történt valami, aztán ismét. Mint ahogy Péter apostol először megszólította, aztán ismét megszólította, aztán ismét megszólította, húsvét után ismét megszólította, és úgy lett folyamatosan Péter azzá, aki vélet. Ne akarjunk Istennek nagyobb reklámot csinálni, mint ahogyan ő a maga munkáját végezze, mert a nagyobb reklám visszaüt, és azt a valóságot se fogadják el az emberek, amit az Isten folyamatosan csinál. Na de még mondtam ezt a két kérdést, összefoglalom egy igazi, még súlyosabb kérdésbe, és most ezt a harmadik kérdést mondom el. Az nem vitás, hogy Jézus Krisztusban valami természet fölötti jelent meg. Valami nem emberi, valami sokkal-sokkal több, mint emberi jelent meg. Ez nem vitál, de hogyan? És itt jön az igazán összefoglaló nagy kérdés. Jézusban a természet feletti az úgy jelent-e meg, hogy a természettel szemben jelent meg a természet feletti, vagy pedig úgy, hogy a természetben jelent meg a természet feletti. Ha pillanat, ha szakadék van, akkor élesen különbözik ez a kettő. Jézusban megjelent a természet feletti, úgyhogy semmi köze nem volt a természetihez. Így volt-e? Vagy pedig Jézusban megjelent a természet feletti úgy, hogy beleöltözött a természetibe. Ez az én hitem, és ez a Biblia hitem. Az ige testélet. A természet fölötti, a természetiben, a természetesben jelent meg. Az Isten emberben jelent meg. Az isteni gyógyítás eszerint a természetes gyógyításban jelent meg, úgyhogy Jézus odaállt a többiek közé, és úgy gyógyított, de valami természet fölötti volt abban, ahogyan ő természetesen csinálta a dolgot. köpés, nyál, sár, rátette a kezét, betette az ujját a fülébe. Ez az, ahogy az orvosok akkor csináltak. Tehát a természet testben, a természetiben jelent meg, azon átütött, átfénylett, átsütött a természet fölötti. Így van-e, vagy nem? A hitvalláson teljesen egyértelmű, testvéreim. Az Isten a természet fölötti, a természetesben, a természetesen át jelenik meg. Az isteni szeretet az én természetes emberi szeretetemen át jelenik meg. Nem azonos a kettő, de nem is úgy van, hogy az én szeretetemet szemétbe söpli az Isten, és majd ő megmutatja, hogy hogy kell szeretni. Nem. Az én nyavajás emberi természeti szeretetemet adja át az Isten az ő szeretetének a töltésével, isteni minőségével, és úgy juttatja el a fele baráthoz. Az emberi tudományon át adja Isten az ő igazságát. Az emberi orvosoló szereteten át adja Isten az ő orvosoló hatalmát. Ebben már felelet is van azokra, én magam személyesen találkoztam ilyenekkel, vannak itt Budapesten bőven sokan, hogy azt mondják, hogy ha te azt kívánod, hogy természet feletti módon, Isten kegyelméből, csodamódon gyógyulj meg, azonnal dobj ki minden orvosságot. Mert az isteni hatalom megjelenésének a feltétele az, hogy dobj ki minden orvosságot. Vagy orvosságba bízol, vagy Istenbe bízol. Személyes tapasztalataim vannak bőven. Ha azt kívánod, hogy az Isten gyógyítson meg, akkor mindent ki az ablakon, vagy a szemétbe, kukába, minden. Ha pedig szeded az orvosságot, akkor számolj azzal, hogy akkor sajnos Isten tehetetlen. Tényleg ilyen az Isten? Tehetetlen, hogyha valaki az orvostudománynak az eszközeit is igénybe veszi, imádkozva és kérve, hogy Uram, ennek van valami biokémiai hatása, de nekem többre van szükségem, Uram, áld meg ezt, mint a sákramentumi kenyér darabkát. Az nem csoda kenyér, az kenyér. Uram, áld meg, hogy ez Krisztussá legyen, Krisztus hatalmának a hordozójává legyen. Én beveszem azt a semmi kémiai szer tablettát, amit az orvos ad, de Uram, én nem ebbe vetem a bizodalmamat, te beléd, mint ahogy a kenyér, Krisztus sákramentum, ez az orvosság legyen a te hatalmadnak, szeretetednek a jegyévé, és úgy ad nékem a gyógyulást. Nem így kellene keresztjénnek lenni? Na, most már elment az időnk, azt hiszem, pedig még nagyon érdekeseket lehetne arról mondani, hogy a vak lassan milyen szimbólummá lett a keresztjének körében. Azt mondják a teológusok, hogy például Jánosnál, János evangélistánál, evangéliumában, a vak egyenlő a tanítvány. A tanítvány az a vak, akit Jézus látásra gyógyított meg. Az alapállás az, hogy a vak. És nagyon érdekes, hogy Ézsaiás 35-ben találunk egy ígéretet, figyeljük csak meg ezt, az Isten üdvösségéről prófétál Ézsaiás, és akkor ezt mondja, jön az Isten, és megfizet, megszabadít benneteket, akkor kinyílnak a vakok szemei, megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újong a néma nyelve. Négy gyógyítás típus mond Ézsaiás, és tanulmányozzuk át Jézus gyógyítást, hogy kik gyógyultak meg a vakok, a süketek, a sántát, a bénát és a némát. Ezt a négy kategóriát mondja Ézsaiás, ezt a négy kategóriát hozza a Ószövetség. De a négy közül is mondom, kiemelkedik ez, hogy a vak, és lassan szellemivé válik a testi vakság. És János azt mondja, hogy a tanítvány az az ember, aki vak volt, és Jézussal találkozva megnyílt a szeme, vak voltam és látok, mondja az a meggyógyult ember. Én nem tudom, hogy pontosan ki is ez a Jézus, de azt tudom, hogy én vak voltam, és most látok. És érdemes megnézni ennek a 9. fejezetnek a végén, maga Jézus a küldetéséről beszél. A János 9.39-ben Jézus ezt mondja, én ítéletre jöttem ebbe a világba, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelébe voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. A tanítvány az az ember, aki nem mondja azt, hogy látok, hanem azt mondja, hogy nem látok. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és nyisd meg az én szememet. Ez a tanítványság lényege. Ha vakok volnátok, ha bevallanátok, hogy vakok vagytok, akkor nem volna baj. De azt állítjátok, hogy láttok, ez egy gyógyíthatatlanok vagytok. A befejezésül egy versből olvasok négy sort. Valaki ezt a gondolatot, hogy vakok vagyunk és gyógyulás, és az a keresztény élet, ezt a gondolatot négy szép sorban így írta meg. Emelj magasba Istenem, mint gyermekét az apja, az édes fénybe hirtelen, a mosdató magasba, hogy tiszta és hogy jó legyek, hogy szeressem a szépet, hogy láthassam a lényeget, hogy lássak is, ha nézek. Ez jó kis imádság, Istenem, emelje magasba, hogy lássak is, ha nézek. Ez a kereszténység, hogy nem csak látok, hanem nézek is. A dolgok mögé látok, a dolgok lényegét meglátom Jézus szemével, Isten szeretetével. Nézek és látok. Imádkozzunk.